No, kedves mindenki, aki hallgat, folytatnánk, de még mindig a spanyol misztikusokkal a történetünket, akiről elsőként beszélnünk kell, az Alfonso Rodríguez. Egy érdekes figuráról van szó. Alfonso Rodríguez 1531-ben Segóviában született városi polgárcsalád, egy vagyonos posztó kereskedő gyermekeként. Gyerekkorában ismerkedett meg Pierre Fabre-ral, az első jezsuiták egyikével, aki Hispániában járva az ő szüleinek a házában szállt meg. Pierre Fabre volt az, aki a kisfiút első áldozásra felkészítette, és tulajdonképpen nagyon mély lelki indításokat adott az amúgy is vallásos érzéletű kisfiúnak. Ezek után Rodríguez szülővárosában kezdte meg a tanulmányait, apja halála miatt azonban ezeket a stúdiumokat félbe kellett szakítania, és kereskedői mesterségbe fogott, tulajdonképpen apja üzletét vette át. A civil életben helyezkedett tehát el, és úgy tűnt, hogy egész életpályája a szülők által megszabott úton fog haladni. 24 esztendősen megnősült, 3 gyermeke is született. 1569-től azonban családi tragédiák sora érte, felesége és a gyerekek is távoztak az élők sorából. Ez adta számára azt a végső lelki indítást, hogy úgy döntsön, jezsuita lesz. Miután hát tanulmányait korábban félbe hagyta, alig volt iskolázott, ez pedig a rendbe való felvételre nem tűnt jó ajánlólevélnek, ezért rövid időre visszaült Alcalában az iskolapadba, hogy némiképpen kiegészítse hiányos műveltségét, jelesült teológiai tudását, ám rendes, alapos, a rendben való teljesjogú tagsághoz elegendő teológiai stúdiumokat így sem tudott elvégezni. A rendbe segítőtestvérként nyert ezek után felvételt, és a későbbiekben soha nem is szentelték pappá. Tehát szolgáló testvérként élte a maga szerzetesi életét, a felvételére is csak azért kerülhetett sor, mert a rendi előjárók, akiket szívósan ostromolt, hogy ő jezsuita akar lenni, elhivatottságát, elszántságát látva döntöttek úgy, hogy na jó, szolgáló testvérként tagja lehet a rendnek. 1571-ben tette le első fogadalmát, és 1585-ben, tehát már jócskán az 50. életébe fölött lett laikus testvérként örök fogadalmas. Ezt követően a rend Palma de Mallorcai rendházába került, a Palma de Mallorcai rendház kapusaként szolgált, nagyon hosszú időn keresztül, egészen 1617-ben, viszonylag magas korban bekövetkezett haláláig. Misztikus tanítása valamiféle sajátos módon bontakozott ki, kapusként a rendtársakkal, a növendékekkel, a rendházba látogató kívülállókkal folytatott beszélgetések során egyfajta a tanulatlan ember józan értelmére és mély hitére támaszkodó bölcsességgel fogalmazta meg a maga gondolatait. A rendi előjárók egy idő után felfigyeltek erre a nagyon sajátos karizmatikus képességre, és utasításba adták neki, hogy azokat az élményeit, tapasztalatait és gondolatait, amelyeket korábban beszélgetések során a kapusfülkében megfogalmazott, írja le. Már ekkor életszentség hírében állt, és az utasításnak engedelmeskedve megírta önéletrajzát, amely tulajdonképpen egy lélek sajátos kitárulkozása és a hitben való épülésnek egyfajta vezérfonalául is szolgált. Ezt követően pedig, ugye menet közben úgy tűnik, hogy bár nehezen fogott hozzá, kedvet is kapott lelki élményei megörökítésére, több kötetnyi terjedelmű elmélkedés és meditáció került ki a keze alól. Rodriguez gondolatrendszerének vagy tanításának a középpontjában aszketikus erények álltak, az alázatosság, a bűntudat, az engedelmesség, és egész gondolatvezetése tulajdonképpen arra irányult, hogy mindezek az erények, ezeknek a gyakorlása miképpen lehet alkalmas eszköz a lélek megtisztítására, egy szenvedély és szenvedésmentes életre, de olyan életre, ami ugyanakkor nem idegenkedik a világtól és annak dolgaitól, hanem magában a világban is képes helytállni, sőt valamiféle aurát, kisugárzást teremteni maga körül. Rodriguez misztikájának másik fő motívuma Jézus és Jézus szíve iránti vonzalma, a Jézussal való lelki találkozás, az oda vezető út és ennek átélése élménye, és a Mária személye iránti feltétlen odaadás volt. A művek, amelyeket így módon megalkotott, az ő életében nem kerültek nyomdába, nem kerültek kiadásra, csak a rendi közösségekben egyfajta kézről kézre járó olvasmányként terjedtek. Halála után évtizedekkel a rendtársak alkalmasnak találták ugyanakkor ezt a hagyatékot arra, hogy sajtó alá rendezzék, így került a szélesebb nyilvánosság elé ez az életmű. Őt magát pedig az egyház, nagyon hamar elkezdődött egyébként a boldoggás szenti avatási eljárásnak az előkészítése, végül is az egyház 1825-ben emelte Rodriguezt a boldogok sorába, 1888-ban pedig szenté avatta. Nála volt félemberöltővel fiatalabb Luis de Puente. Ő viszont tanult ember, teológus, filozófus, lelkiségi író, ugyancsak a Jézus társaságának tagja. A bölcseletben Francisco Suáreznek, az aszketikában Bartolomeo Álvareznek a tanítványa, annak az Álvareznek a tanítványa, akiről a múlt alkalommal már ejtettünk szót. Puente 1554-ben Valladolidban született, egy nemesi család gyermekeként. 20 évesen lett Jézus társaságának a tagja, a rendi tanulmányokat Salamanca és Alcalá egyetemén folytatta. Ezt követően a szokásos jezsuita szerzetesek számára megszabott életutat járta be, több rendi kollégiumban volt tanár, évtizedeken keresztül pedig Valladolid Egyetemén dogmatikát tanított. Emellett volt a jezsuita növendékek előjárója, viselt kollégiumi rektori tisztséget, volt rendi vizitátor, egyebekben pedig keresett gyóntatóként és lelkivezetőként szerzett hírnevet magának. Ez utóbbi minőségében volt a lelkivezetője egy hölgynek, Maria de Escobarnak, a Brigitta nővérek, a legszentebb megváltó leányai rendi közösség újraalapítójának. Ugye ez a rendi közösség eredetileg svédországi Szent Brigitta kezdeményezése volt, a reformáció korára azonban maga a közösség kihaló félben tengette életét. Escobar volt az, aki új életet lehelt, nem utolsó sorban Luis de Puente lelki támogatásával ebbe a szerzetesi mozgalomba. Puente 1600 után, miután nagyon gyenge, beteges alkat volt, felhagyott minden egyéb nyilvános tevékenységével, és csak az írásnak élt. Suárez és a morinista felfogás szellemében kidolgozott, dogmatikai értekezéseket alkotott, ezek azonban nem hordoztak igazi szellemi újdonságot, ha úgy tetszik, gonoszul fogalmazva tucatárúnak voltak tekinthetők a korabeli jezsuita teológiában. Ami az ő valódi eredetiségét illeti, időskori spirituális írásaiban öltött az testet. Puente a korabeli jezsuita aszketika és misztika úgynevezett racionális vonulatához tartozott, aki a lelki jámborságot igyekezett skolasztikus bölcseleti kategóriákkal megragadni, leírni. Nem egyszerűen egy elragadtatott misztikáról volt tehát szó, valami spontán túláradó lelkiségről, hanem a lelki élmények intellektuálisan is végiggondolt, jól felépített, ha úgy tetszik, akart megvalósításáról. A legjelentősebb írása az 1605-ben megjelent Elmélkedések Szent Hitünk Misztériumáról című munka volt. Egy elmélkedő lelki élményeket és a tudatos akarat imádságos életre vezető gyakorlatát összekapcsoló munka. A lelki tökéletességről írott munkája is említést érdemel, ez a keresztény embernek az ő minden állapotában való tökéletességéről címet viselte, és sajátosan vegyült benne a korabeli aszketika és misztika szempontja. Erről ugye korábban már tettünk említést, hogy mit jelent a két fogalom egymásra való vonatkozása. Az aszketikában az akarat tudatos összpontosítása, mint a lélek Isten felé vezető útja meghatározó, az aszketika főszereplője a hívő ember. A másik oldalon, a misztikában a spirituális érintettség, mint az ember felé kinyúló Isten tette, kerül a középpontba, és valójában e kettő sajátos találkozása, egymásra hangolása, ha úgy tetszik, az isteni és az emberi randevúja, összefonódása jelenti a lelkiségnek azt a teljességét, amit Puente nagyon határozottan próbált megfogalmazni. Emlegettük már, hogy Bartolomeo Álvarez volt az ő szellemi előképe és lelki kézvezetője. Az ő lelki tanításának a feldolgozása, Álvarez hagyatékának a gondozása is Puente tevékenységi körének az egyik eleme volt. Puente szemben az előbb emlegetett Rodriguezzel már életében ismert és népszerű egyházi író, misztikus író volt. Számos munkája életében kiadásra került, lefordították, az elkövetkező két évszázadban pedig újabb és újabb kiadásokban is ezek a munkák napvilágot láttak. Puente végül 1624-ben, tehát 70-es éveiben Valladolidban távozott az élők sorából. Ugyancsak az aszketika és misztika jelentős alkotója ebben a korban csak éppen nem Jézus társaságának tagja, Juan Martínez. Juan Martínez ferences szerzetes lett egészen fiatalon, Alcalá egyetemén tanult bölcseletet, klasszikus bibliai nyelveket és alapos humanista műveltségre is szert tett. Miután a rendbe belépett és örökfogadalmát letette, a ferences szokásoknak megfelelően új nevet választott magának, a teológia, a misztika történetében ezért is Juan de los Ángeles néven ismerjük őt. 1562-ben szentelték pappá, ezt követően ugye a ferencesek a lelkipásztorkodásban voltak különösen érdekeltek, hitszónokként tevékenykedett Zamora, Madrid és Sevilla rendházaiban. Ott élt, oda dolgozott, egyházi szónokként és lelkivezetőként tett szert hírnévre. Ezentúl volt a rendi kormányzatban különféle tisztségek viselője, volt házfőnök. Élete főhivatásának azonban az írást, misztikus művek megalkotását, megjelenítését tekintette. Misztikájának középpontjában egy a középkori misztikából származó fogalom, az Amor Dei, az Isten szeretet élménye állt, amely az isteni lények szemlélésének gondolatában sokat merített, különösen az előző század németalföldi misztikájából, elég ha itt Kempis Tamásra, mint e misztika klasszikusára gondolunk. Értelmezése szerint Isten teljesen betöltő szeretet, a világ mindenség legfőbb mozgatója, belőle származik a világot átjáró szépség és tökéletesség. Ennek a szépségnek és tökéletességnek a szemlélése, megélése pedig valójában nem más, mint az Istenhez elvezető lelki út, lelki ösvény. Művei közül a legfontosabbak egyikében, az Isteni szeretet diadala címet viselőben fogalmazta meg legpregnánsabban misztikus teológiáját, amelynek további érdekessége az, hogy a korabeli spanyol értekező prózának az egyik legkiérleltebb alkotása, fontos állomás a spanyol irodalmi nyelv pallérozásának a folyamatában. 1595-ben készült el egy másik fontos munkája, a Diológusok Isten lelki és titokzatos országának meghódításáról. Emű tulajdonképpen a szemlélődés, az ima és a látomás állomásain keresztül vezet Isten dicsőségének megtapasztalásáig, és valamilyen módon és értelemben a látomásban, mint a misztikus élménysor záróaktusában, a hitélmény csúcspontjáig. Ez az Amor Dei, és ez a Visio Beatifica, Isten tökéletes szeretetében való osztozás, és ennek mintegy utalmaként Isten boldogító látása, színelátása. Népszerű művek is kerültek ki az ő szellemi műhelyéből, amelyeket a nagy közönségnek szánt. Ezek közül említést érdemel a Tökéletes Élet kézikönyve című, röviddel a halála előtt lezárt és kiadott munkája, ami tulajdonképpen a korábbi ferences misztika hagyományához kanyarodik vissza, elsősorban a nagy középkori teológus és misztikus Szent Bonaventura útmutatásait követve. Annyi módosítással, hogy a szemlélődés gyakorlatába igyekezett racionális teológiai elemeket is érvényre juttatni, nagy fontosságot tulajdonított az Isten felé való törekvés tudatosságának, akarati késztetésének. Véleménye szerint nem arról van szó, hogy az embert akarata ellenére Isten mintegy magához ragadja a misztikus élményben, hanem arról, hogy az embernek magának kell előidéznie, kihívnia, csúnyán fogalmazunk, kiprovokálnia azt, hogy Isten misztikus élményekben, látomásokban részesítse. A korábbi tanulmányainak megfelelően Juan de los Ángeles biblikus teológusnak is tekinthető. Biblikus teológusként szentírási könyveket elsősorban, a zsoltárokat magyarázta, nem a racionális írás magyarázat, hanem a spirituális, lelkiségi, ha úgy tetszik, misztikus értelmezés szellemében. Hasonlóképpen kommentárokat készített a középkori keresztény hagyomány himnusz költészetéhez, teológiai értekezéseiben pedig az eukarisztiát, a Szent Mise lelki történéseit elemezte. Az ő életművének egy sajátos, különleges vonása volt, hogy nagy gondot fordított gondolatai antik szerzőkkel, platonikus, neoplatonikus filozófusok hagyatékával és a patrisztikus tradícióval való szembesítésére, ugyanakkor pedig tudatosan igyekezett szem előtt tartani a velekortárs spanyol misztika szinte teljes gondolatrendszerét, teljes anyagát. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ebben a korban döntően Keresztes Szent János és Ávilai Szent Teréz szellemi útmutatásainak a követését kellett, hogy jelentse. Végül 1609-ben távozott az élők sorából. Megint egy másik szerzetesen misztikusát kell sorra vegyük, ez pedig Díaz Sánchez de Ávila. Sarutlan Kármelita szerzetesről van szó, a teológia történetben ismert szerzetesi neve szerint Tomás de Jézu, Jézusról nevezett Tamás testvér. Tamás testvér 1564-ben Bajézában látta meg a napvilágot, és még 10-es éveiben lett ő tagja az ekkor megújuló, pezsgő életet produkáló, a misztikus hagyományokat különösen gondosan ápoló sarutlan karmelita szerzetesi közösségnek. Az indulása nem feltétlenül a misztikus életpálya felé mutatott, kezdetben teológia tanárként dolgozott rendi közösségekben, volt házfőnök, sőt, provinciálisként is tevékenykedett, és komoly szerepet vállalt a karmelita missziók megszervezésében. De a karmelita misszióhoz tudni kell azt, hogy ebben az időben a spanyol földön megformálódó sarutlan karmelita közösség missziója nem csupán távoli vidékekre, tengeren túli, gyarmati területekre irányult, hanem a reformáció által tépázott európai kereszténység meghódítását vagy újraevangelizálását is céljának tekintette. Nos, Tamás testvér is ennek a munkának volt az egyik jelentős alakja. 1607-ben ugyanis Rómába került, és ettől kezdve az lett a feladata, hogy Itáliában sarutlan karmelita kolostorokat szervezzen, a meglévőket pedig megújítsa. Valójában neki köszönhető az, hogy a sarutlan karmelita közösség ebben az időben kilépett Hispánia földrajzi keretei közül, és tulajdonképpen Itáliában, Franciaországban, Dél-Németországban és egyebütt is sikerült meggyökeresednie. Az Örökvárosban egyébként Tamás testvért komoly rendi tisztségek is várták. A Rómában székelő karmelita generális helyetteseként a missziók irányítása volt a feladata, és ebben a minőségében az egyház központi missziós intézményének, a Propaganda Fide kongregációnak a megszervezésében is nagyon komoly szerepet vállalt. Ebből következett az, hogy teológusként is az alkotó munkájának az egyik fő területe az a missziós munka teológiájának kidolgozása, elsősorban a missziók módszertanának az elemzése, vizsgálata volt. Írásai második részében, és ez már azért a misztika irányába vezet tovább, a karmelita misztikusok életművének a népszerűsítésével foglalkozott, elsősorban keresztes Szent János lelki-szellemi hagyatékát igyekezett propagálni. Önálló misztikus írásai is születtek ebben a római időszakban. Teológiai értekezést írt Isten misztikus szemléléséről. Egy hasonlót a lelki meditációk gyakorlatáról, a misztika módszertanáról talán így is fogalmazhatnánk. Ideértve az ima, elsősorban a kérőima hatékonyságának és a helyes ima módszerek megválasztásának a kérdését. A korábbi karmelita misztikusokhoz képest jelentett némi újdonságot, hogy a lelki élmények megfogalmazásában keresztes Szent Jánoshoz másokkal és másokkal ellentétben a költői és látomásos nyelvezetet racionális értekező nyelvezetre, értekező prózára cserélte fel, és igyekezett összhangot lelni Ávilai Szent Teréz élménymisztikája és Aquinói Szent Tamás racionális élményteológiája között. Szent Tamás és Szent Teréz misztikáról szóló gondolatainak az egyeztetésével próbálkozott az isteni szemlélődésről, valamint az isteni szemlélődés módszere címet viselő írásaiban is. Ennek a módszernek köszönhetően Tamás nem pusztán misztikus teológus, hanem a misztika teológusa, a misztika elméletének kiemelkedő művelője is. Még Rómába kerülését megelőzően az ő gyakorlati kezdeményezése volt a világtól elforduló remete életforma általa sivatagnak nevezett intézményének életre hívása. A sivatag valójában kietlen, félreeső helyen felépült, falakkal körülvett másfél tucat kis házból álló szerzetesi telep, egyben amolyan lelki gyakorlatos központ. Az ilyen telepen négy karmelita él elgondolása szerint, akik egy-egy esztendőre odaköltöző papok számára lelki táplálékot, meditációs lehetőséget, elmélyülést kínálnak. Az első ilyen telepet Tamás még 1592-ben Bolárke közelében építette fel. Kezdeményezése sikeres volt, idővel számos hasonló sivatag, remete telep jött létre Spanyolföldön, amelyek a hajdani szentföldi és egyiptomi remeték életformáját követték. A sarutlan karmelita renden belül ez a kezdeményezés az életforma amúgy is szigorú szabályainak további szigorításával volt egyenértékű. A sivatagok remetéi a renden belül is elkülönülő közösségeket jelentettek. Tamás testvér végül 1627-ben Rómában halt meg. Ennyit mára, köszönöm, hogy meghallgattatok.